ki az, aki sok népek, legalább 12 törzs gyalázatát hordozza itt kedvé. Igen. A főpap az, aki hordozza a bűneinket. És hol? Itt. Ugye? Ott a szíve fölött. Az a 12 bűnös törzs, vagy mondhatnánk minden korok hívői, ott vannak Jézus keblén. A gyalázatokat is elhordozza. A gyalázatomat is elhordozza. Látjátok, egyetlen egy zsoltár minden benne van a megváltásról. És ebben az egy zsoltárban azt mondja, beszél az Úr hatalmáról. A hatodik verstől kezdve elkezdi mondani, hogy csoda dolgodat, dicsérik az egek, hűséges voltodat a szentek gyülekezetében. Azt mondja, rettenetes Isten a szentek gyűlésében, félelmetes mindazokra, akik körülötte vannak. Milyen jelenet ez? Hol játszódik ez? Hol van a szentek gyűlése? A görög úgy mondja a szentek gyűlését, hogy panegyuris. Nem találjátok meg ezt a szót sehol máshol a Bibliában, csak egyszer a zsidókhoz írt levélben. Tudjátok, mit jelent ez a szó, a szentek gyűlése? Vagy ott a zsidókhoz írt levél 12. fejezet 23. versében az első szülöttek gyülekezete? Azt jelenti, hogy általános tanács. Fordítsátok másképp. Ha azt mondom, hogy általános tanács, hogy mondjátok még ezt angol szóval, de magyarul is így szoktuk mondani, ugyanaz az angol meg a magyar. Igen. Igen. A Biblia beszél generálkonferenciáról. Amit mi generálkonferenciának hívunk, azt tudjátok, hogy egy mennyből kapott koncepció. A menny terve az volt, hogy az Isten, amikor ül a trónján, körülötte legyen a világegyetem minden szegmenséből egy-egy képviselő. Amikor az Isten egyháza összejön, nem a vezetők döntenek a nagy kérdésekben, hanem a világ minden részéről összejött képviselők, és Ellen White nagyon sokszor ír erről életre, hogy ez a mennyben ugyanígy zajlik. Úgy hívja, hogy mennyei tanács. És kinyitod a 89. zsoltárt, és azt mondja, hogy ott ül az Úr a szentek gyűlésén. És félelmetes azokra nézve, akik körülötte vannak, de miért félelmetes? Mert kicsoda olyan erős, mint te? És ki az, akinek a hűséges voltja így körülveszi őt? Látjátok, az Isten dicsőítik az angyalok. Ott vannak körülötte, nem csak a menny angyalai, hanem azoknak a világoknak a képviselői, akiket az Úr teremtett, maga Jézus teremtett. Fantasztikus jelenet, olvassátok végig. És nem ennyi. Elmondják, hogy igen, nézd meg, felhívják a figyelmüket, hogy nézd meg, mit tett az Úr a földön. Egyiptomot átdöfte. Egyiptom a kor legnagyobb politikai és katonai hatalma. Legnagyobb gazdasági hatalma, az Úr meg átdöfi. Elpusztítja a trónörököst, elpusztítja a fáraót. Az egész hadsereget. Ez az egyiptomi jelenet, ez visszatér újra és újra, amikor Izrael tapasztalatait felemlíti a zsoltár. Ahogy a jövőre nézel, emlékezz vissza, hogy mit tett az Úr Babilon, vagyis hogy Egyiptommal. Tiéd az egek, a föld is a tied, a világot a benne valókkal te fundáltad. Mire emlékeztet ez minket? Azt mondja, félelmetes az Úr, rettenetes, féljétek az Istent, mert ő teremtette az eget. Mi ez? Ő teremtette az eget és a földet. Melyik szakaszra emlékeztet? Jelenések?
Az első angyal üzenete.
Ugye? Az első angyal üzenete az, hogy Isten a teremtő. És hogy féljétek az Istent. És hogy eljött az ő ítéletének órája, mert ott ül most már a szentek gyülekezetében. A szentek tanácsában. Az első angyal üzenete végig ott van a zsoltárok könyvében. Rendszeresen megtalál. És nézzétek, most érek rá az alapigére. Eljutunk odáig, itt van a 14. verstől folyamatosan olvasom. A te karod hatalommal teljes, a te kezed erős, a te jobbod méltóságos. Igazság és jogosság a te királyi székednek alapja. Mi a királyi szék alapja? Mi van ott? Ugye? Így van. Igazság és jogosság a te királyi székednek alapja. Kegyelem és hűség jár a te orcád előtt. Ki jár az Úr orcája előtt? És ki az Úr orcája előtt menő angyal? Az Jézus Krisztus. Nézzétek, kegyelem és hűség jár a te orcád előtt. Boldog nép az, amely megérti a kürt szavát. A te orcádnak világosságánál jár ez, Úram. A te nevedben örvendeznek egész nap, és a te igazságodban felmagasztaltatnak. Bemutatja az Isten dicsőségét. A zsoltár második fele bemutatja, hogy miben rejlik az Isten dicsősége abban, hogy megváltót talált számunkra. aki a bűneinket elhordozta. És a Zsoltárnak itt ebben az első felében kimondja, hogy boldog az a nép, amely megérti a kürt szavát. Hallottátok a kürt szavát? Értitek a kürt szavát? Értitek, mit jelent a sófár szava? Nem egyszerűen egy meghalt állat szarvából készült trombita. Sokkal többet jelent annál. Amikor a sófárt, mikor fújták meg a sófárt? Inkább kérdezem. Honnan tudjátok? Mózes harmadik könyve, 20. Boldog nép az, amely érti a kürt szavát. Tehát jó lenne tudnunk, hogy mi ez a kürt szava, igaz? Mielőtt ellapoztok és megkeressük együtt, van egy meglepetésem, nem mondja, hogy sófár. Nem mondja, hogy sófár. Mózes harmadik könyvében. Mózes negyedik könyvében mondja, hogy sófár. De ez nem gond. Azt mondja, hogy a riadó kürt szavát fúvasd meg Izrael minden helyén, és amikor másodszorra beszél róla, akkor elmondja, hogy ez a riadó kürt, ez egy sófár legyen. Erről tudjátok, de szeretném, hogyha előbb ezt az egy szót megfigyelnénk. Boldog nép az, amely megérti a kürt szavát. Mit jelent az, hogy boldog? Voltatok már boldogok? Vagyunk is. Ugye, szombat van. Mi mások lennénk, mint boldogok. Együtt van a gyülekezet, milyenek lennénk, ha nem boldogok. Mit jelent a boldogság a Bibliában?
Szeretet.
Szeretet. Több. Meleg elégedettség. Több. Isten való közösség. Öröm. Több.
Nyugalom, békesség.
Nyugalom, békesség. Még több.
Szabadság.
Még több. Tessék?
Megváltás ajándéka.
Egyetlen egy, mindent kimondtatok, körbejártátok, egy szót nem mondtatok ki, amire mind mutat, és ami értelmet ad. Jézus Krisztus egy pillanatra? Folyamatosan? Meddig? Jézus 8 boldog mondásának mindegyiknek mi a vége? Ölik a mennyek országa. Öröklik a földet. Folytassátok. A boldogság a Bibliában azt jelenti, hogy Krisztussal vagy örökké. Nem megláttad őt, nem felvillant neked, hanem örök életed van. A boldogság a Bibliában azt jelenti, hogy örök élet. Nem egyszerűen békesség, és aztán holnap nincs békesség. Nem egyszerűen megelegedettség, és aztán már holnap nincs. Nem egyszerűen találkoztam Krisztussal, és holnap már máshol járok. A boldogság azt jelenti, hogy megtaláltam, találkoztunk, együtt vagyunk, de örökké. A boldogság a Bibliában mindig az örök élethez kapcsolódik. Nézzétek meg Jézus 8 boldog mondását. Mindegyiknek a konklúzió az, hogy örök élet. Örök élet. Mert ők az Istent meglátják. Hát képzeld el, hogyha nincs örök életed, és meglátod az Istent, az milyen? Felemészt a tűz. Azt mondja, hogy az ő jelenléte égő tűz. Megemészti azokat, akikben nincs ott az örök élet. Jézus Krisztus örök életet ad nekünk, feltámaszt örök életre, vagy megújítja a romlandó testünket, és úgy visz az Atya elé. Ők az Isten meglátják, az csak örök életben lehetséges. Nézzétek, boldog nép az, amely megérti a kürt szavát. Mit jelent ez? Aki érti a kürt szavát, annak milyen van? Örök élete. Még egyszer, aki érti a kürt szavát, annak örök élete van. Van. Nem csak lesz, van. Azt mondja, az a nép, amely örök életre van elhívva, meg kell, hogy értse a kürt szavát. És tudjátok mit? A kürt az nem egy belterjes dolog. A kürtöt nem lehet a gyülekezetben fújni. Képzeljétek el, ha a léviták, a papok a templomon belül fújták volna a kürtöt. Menjünk csak oda a Mózes harmadik könyvéhez. Hogyha inkább elmondom az ige szavaival, nyilván ti is tudjátok, miről beszélek. A 23. fejezetben összefoglalja a nagy ünnepeket, és azt mondja, amikor meg kell fújni a kürtöt, egészen pontosan nem is mondja ki a hangszert, sem a 89. Zsoltárnak ez a 16. verse, sem Mózes 3. könyve, 23. verse, 23. Mózes 3. könyve, 23. fejezet, 24. verse, azt mondja kürtzengés, meg azt mondja boldog nép, amely megérti a kürt szavát, nincs benne a kürt szó. A riadó szó van benne, de ez a riadó szó jelent újongást is. Figyelemfelkeltést, harcba indulást, és jelent újongást. Örömkiáltást, örömújongást is. Nézzétek, mit mond? Szólt az Úr Mózesnek mondván, szólj Izrael fiaihoz a hetedik hónapban, a hónap első napján. A hetedik hónap, a hónap első napja, mikor volt ez?
Október.
Vagy attól függ, mi határozza meg a hónap első napját? A holdak az állása, ugye? Ahogyan a hold áll. Zárójel. Tudjátok, mikor volt 1844 októberében teli hold?
22.
Nem. Október 13-án. Akkor volt az elsője. Adjatok hozzá 10-et. Visszanéztük a stelláriumban, az egy csillagász szoftver, és vissza lehet tekerni az időt, és megnézheted, hogy a csillag, a nap, meg a holdak hol állnak. És 1844. október 13-án, ugye a hónap elsején, a hetedik hó elsején teli hold volt. És onnantól 10 nap. 13, 14, stb. 22-ig. Azt mondja, a hetedik hónap első napján ünnepetek legyen nektek, emlékeztető kürtzengéssel, emlékeztető fúvással, emlékeztető riadóval. Azt mondja, szent gyülekezéssel. És jön egy nehéz rész. Semmi robotamunkát ne végezzetek, és tűzáldozattal áldozzatok. Mit jelent az, hogy semmi robotamunkát ne végezzetek, ahogy elkezdődik ez a bizonyos kürtfúvás? A robotamunka nem azt jelenti, hogy nem főzhetsz. Tehát ez nem a szombati nyugalomnap, amikor nem főzünk, nem csinálunk semmit, tehát akkor mindent kikapcsolunk. Igen, ez az a munka, ami a hétköznapi rendszeres, stb. Vagy ami azon felül van, ugye? Amiből gazdag leszel, meg amiről a profitod lesz. Azt mondja, hogy eljött az idő, hogy ezt hagyjátok. Eljött az ideje annak, hogy ne a magad életére koncentrálj. Eljött az ideje annak, hogy azt tedd meg, ami az élethez szükséges, de azon felül ne üsd a vasat. Figyelj oda, mert zeng a kürt. Nem a templomon belül, ahogy mondtam, hanem hol kellett megfújni? Mindenhol. Mindenhol. Mindenhol meg kellett fújni. Nézzétek! Bocsánat. Azt olvasom, hogy Izrael egész földjén meg kellett fújni a kürtöt. És 10 napon keresztül ezt a kicsit hátborzongató hangot lehetett hallani egész Izraelben. Miért? Jött a nagy engesztelési nap, igen. Na most figyeljétek, hogyha a nagy engesztelési nap, és tudjátok, mit ezt elmondhatnám a szombatról, meg az úrvacsoráról, meg bármiről. A nagy engesztelési nap egy egyházi szokás. Így szoktuk Izrael között, így szoktuk mi hetednapi adventisták, megyünk szombaton a gyülekezetbe, vagy Izraelbe, jön a nagy engesztelési nap. Ha ez egy szokás, ha ez egy hagyomány, megfújják a kürtöt, igen, tudjuk, jó, hát akkor 10 nap múlva majd összejövünk. Ha a szombat is csak ennyi, igen, szombatoként gyülekezetbe járunk. Ha az úrvacsora csak ennyi, hát így szoktuk meg, megmossuk egymás lábát, mert ez a szokás. Nézzétek csak, mit mond? Azt mondja, aki nem alázza meg magát ezen a napon, eljött a 10. nap, az írtassék ki az ő népe közül. Mit akarok ezzel mondani? A nagy engesztelési nap az izraelitáknak, a szombat a hetednapi adventistáknak, vagy a végidő népének, ahogy tetszik. Ha csak egy szokás, ha nem érted a lényegét, ha nem hatol a lelkedig, semmit nem fog adni neked. Boldogságot végképp nem. És tudjátok, mi a boldogság? Az örök élet. Azt mondja, aki nem sanyargatja meg magát ezen a napon. Megsanyargatni magad nem azt jelenti, hogy korbácsolod magad, egészen pontosan a lelkedet sanyargatod meg. Tudjátok, ez mit jelent? Ez egy kemény dolog. Szembenézel magaddal, szembenézel a bűneiddel. És azt mondod, hogy igen, ez a bűnöm, oda kell vinnem Krisztushoz. Nem azt mondod, hogy hát, bűnösök vagyunk. Ugye? Hallottatok már ilyet? Hát igen, az ember bűnös, az ember gyarló. Fú, de utálom ezt a mondatot. Az ember gyarló. Ez nagyon kegyes mondat. Azt írja White, és tudjátok, a Biblia is ugyanezt mondja, persze, hogy ugyanezt mondja. A bűnbánat és a bűnvallomás mindig szó szerinti. Hogy fogalom specifik, tehát hogy néven nevezi azt a bizonyos bűnt. Hogyha én vétkezek a feleségem ellen, mondjuk, hát nem éppen szelíden szólok hozzá. Nem mondhatom azt, hogy hát, hogy gyarló vagyok. Majd az Úr úgyis megbocsájt. Mondhatom, meglátjuk, meddig élne a kapcsolatunk.
Igen.
Néven nevezni a bűnt. Ez a megsanyargatás. Ennél nagyobb nyomorúság egyébként nincs. Ennél nagyobb megaláztatás egyébként nincs, amikor az ember saját bűneivel szembenéz. És azt mondja, hogy igen, ezt én követtem el. Igen, egy önző vagyok, egy egoista vagyok. Rosszabb. Narcisztikus vagyok, aki önmagába szerelmes. Mert ez az ember. Ez vagyok én is, ezek vagyunk mind. És oda viszed Krisztushoz, és a kereszt fényében ez az egész annyira síralmasnak, annyira szánalmasnak fog tűnni. De el is veszi. Ahogy oda vitted, ő elveszi. De nem finomíthatsz rajta. Aki meg nem sanyargatja a lelkét ezen a napon, az kiírtatik. Tudjátok, hogy ez mit jelent? Minden bűnünkkel le kell számolnunk. És tudjátok, mi a jó hír? Hogy a nagy engesztelési nap pont erről szól. Azt mondja, minden bűnötöktől megtisztultak ezen a napon. De aki minden bűnétől megtisztult ezen a napon, annak van bármi az életében, ami elválaszthatja Krisztustól? Ha Krisztus elé tetted minden bűnödet, és ő megígérte, hogy minden bűnöttől megszabadít, akkor neked mit van? Örök életed. Miért kéne meghallod? Nem a bűn zsoldja a halál, de a Krisztus megtisztított, mit van? Örök életed. Akkor milyen vagy? Boldog. Boldog vagy. Boldog ember az, akinek bűne megbocsátatott. Tudjátok, hogy ezt másképp lehet fordítani? Örök élete van annak, akinek bűne megbocsátatott. Mentetek már így Krisztus elé? Oda mész a bűneiddel, és amikor felállsz a térdeidről, akkor nem egyszerűen, hát meglettem bocsájtva, és most egy kicsit jobb. Mert tiszta lap, és újra be lehet írni. Amikor felállsz a térdeidről, neked örök életed van. Mert azt mondja, boldog ember az, akinek bűne megbocsátatott. Boldog ember az, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít. És a halál kinek jár? Hát az a bűn zsoldja. Amikor azt mondja, boldog ember, az azt jelenti, örök élete van. Boldog nép az, amely megérti a Kürt szavát, és a Kürt mire hív? Arra, hogy megszabadulj a bűneitől. Tudjátok, mi hetednapi adventisták olyan könnyen beszélünk arról, hogy hát igen, ez is egy tantétel. Ha csak egy tantétel számunkra, a nagy engesztelési nap, akkor, vagy bármelyik tantétel, köszönöm, nagyon fontos, amit mondasz, ha csak tantétel számunkra, mert ezt egy adventistának tudni kell, akkor a lényegről maradunk le. Ez a lényeg az, hogy ezen a napon mindentől megtisztultok. A lényeg az, hogy minden bűnöd meg lesz bocsájtva, a lényeg az, hogy örök életed van, nem? Ha ez csak elmélet, akkor az elődeink miért adtak oda mindent érte? Ezért az elméletért. Gondoljatok bele, menjünk még vissza 500 évet. Hogyha a Bibliáért annyian haltak meg, ez csak egy elmélet, nem? Mert ez csak szöveg. Látjátok? Aki felfedezi az értékét, az utána az életét adja érte. Akik felfedezték a Biblia értékét, az életüket odaadták érte. 300 évvel a reformáció után, amikor jött ez a második hullám, amit mi csak Miller mozgalomként szoktunk emlegetni, de ez az egész világon végig söprő mozgalom volt. Gondoljatok bele, még itt Magyarországon is voltak az 1840-es években csoportok, akik várták Jézus második eljövetelét. Kis csoportok, talán Mohácsnál, kimentek a Dunapartra azon az éjjelen. És várták, hogy mikor jön a király. 1844-ben bezárt egy üzlet. És az üzlet tulajdonosa azt írta ki a bejáratra, hogy az üzlet bezárt. A király hamarosan érkezik. Készülj. El tudjátok ezt képzelni? Tudjátok, ők akkor csalódtak. Nem értették, hogy mi történt igazából. Ami igazából történt, az le volt írva itt időszámítás előtt, 1400-as években már. Ezen a napon nem Jézus eljön, hanem ezen a napon minden bűnötöktől megtisztultok. Mikor van ez a nap? Tudjátok, hogy ez ma van? Számoljatok, hány év? Ez a nap egészen pontosan 175 éve tart. Most, október 22-én lesz a 170, elég kerék, ugye ezt? Meg szoktuk említeni, azért 175 azért az egy szép kerek szám, ugye? 175 éve. 175 éve kezdődött el ez a nap. És tudjátok, miért nyúlt ilyen hosszúra? Azt írja a Biblia, hogy azért vár az Úr, hogy könyörüljön. Azért ennyire hosszú az idő. Mert az Úr azt szeretné, ha minden bűnünktől megszabadulnánk. És közben generációk mentek el, de az Úr türelemmel vár. Azt olvasom a Krisztus példázatai 69. oldalán, hogy Jézus Krisztus válva várja, hogy az ő képmása megmutatkozzék egyházában is, amikor az egyház tökéletesen visszatükrözi az ő jellemét, akkor jön el az ő népéért. Boldog nép az, amely megérti a kürt szavát. 1844-ben megszólalt ez a kürt. 1844, különösen az utolsó szakaszban, különösen 1840 és 44 között az elődeink olyan munkát végeztek, amit az apostolok kora óta talán nem láthatta a világ. Még a kis postai bélyegekre is ráírták azt, hogy Jézus hamarosan jön. És a Jézus eljöveteliek szimbólumait festették rá. Ez egy bélyegző, de csináltak röplapokat, csináltak, nem is tudom, üdvözlőkártyákat. Minden módon tudatni akarták az egész világgal, hogy a király jön. Értek, amikor a Facebookon egy-egy dolgot az ember továbboszt, akkor néha úgy érzem, hogy így már annyira egyszerű, nem? Még nyomda költség sincs. Miért nem szórjuk be az egész világot azzal, hogy Jézus jön? Tudjátok, nem vagyok egy nagy Facebooker, ez most az elmúlt hetekben fogalmazódott meg bennem, hogy lehet, hogy nem is kellene Facebookoznom, így se teszem, de ezt az egyet lehet, hogy hetente meg kellene tennem, vagy naponta. Jön a király. Mert ezúttal tényleg jön Jézus. Mit is énekeltünk? Ébredj, mert jön Krisztus, kürtök zúgnak, a földön élők porba hullnak. Azt mondja nekünk a Biblia, hogy boldog nép az, amely megérti a kürt szavát. Értitek-e a kürt szavát? Azt mondja nekünk, hogy a kürt szavának megértése. Egyébként zárójelben mondom, hogy az új fordítás itt tényleg nem szerencsés. Az új fordítás úgy hozza, hogy boldog az a nép, amely tud újongani. Nem így van. Tehát a héberben nem így van. Lehet újongás is, de nem egyszerűen tud, hanem ott az ismeret szó van. Van külön arra, hogy tudsz valamit csinálni, tehát képes vagy valamire, az egy külön szó. Itt az van, hogy ismered. Ismered az újongást, vagy felismered a kürt szavát. Boldog nép az, amely felismeri a kürt szavát. A te orcádnak világosságánál jár ez, Uram. Hol van a Bibliában még ez megírva, hogy az orcád, az ő orcájának világosságában járni? Van egy ígéretünk. Mégpedig az Úr mondta, maga az Úr mondta azt, hogy így áld meg az én népemet. Az Ároni áldás. Ugyanazok a szavak. Azt mondja, világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Amikor az Úr orcájának világosságában jársz, annak két következménye van. Az egyik, hogy könyörül rajtad, a bűneidet elveszi, de a másik micsoda? Az Úr orcájának világosságánál jársz. Világosság... Megpróbálhatjuk itt lehúzni a redőnyöket, és lekapcsolni a villanyokat, és utána próbálja meg mindenki kitalálni ebből a teremből. Mennyi az esélye, hogy nem ütköznénk egymásnak? Nem sok. Nézzétek, Krisztus nélkül sötét van a világon. Krisztus nélkül nem találod az urat, az utat. Azt mondja, én vagyok az út, az igazság és az élet. A te orcádnak világosságánál jár ez a nép. Mit jelent az, hogy jár? Mit jelent járni? Folyamat. Mozgásban van. Legegyszerűbb értelme azt jelenti, hogy él. Ugye? Aki, azt mondja nekünk János első levele, hogy aki, hogy is mondja, igen, aki őt követi, annak úgy kell járnia, amint ő járt. Azaz úgy kell élnie, amint ő élt. Krisztus követése azt jelenti, hogy úgy élsz, ahogy ő él. De mit jelent még? Nézd, az ő orcájának világosságában jársz. Honnan világít az ő orcája? Hol van Krisztusnak az útja? Hogy megy ő? Mert azt mondja, hogy előtted van egy út, amin járnod kell, ő az út, igazság és az élet, de hol van Krisztus útja? Az egyik Zsoltár elmondja nekünk, a te utad, Uram, a... Hangosan. A szentélyben van. Nézd, amikor Krisztus orcájának világosságában jársz, akkor egy irányba mehetsz csak. Az Isten trónjához. Befelé, belülre, a szentek szentjében, belülre, a függönyön túlra. Mert azt mondja nekünk a zsidókhoz írt levél, hogy a hitünk bátor horgonya benyúlik a függönyön túlra, belül, egészen az Isten trónjához. Ahhoz a trónhoz, amiről azt olvastuk az előbb, hogy az alapja a hűség és az igazság, igaz? Ebben az egyszerű kis zsoltárban benne van az egész advent üzenet. Boldog nép az, amely megérti a kürtszavát. Az ő orcájának világosságában jár. Az a nép, amely megérti, hogy elkezdődött, és most már nevezzük néven, mi kezdődött el. A vizsgálati ítélet. Az a nép, amely felfogja azt, hogy most Krisztus az én bűneimmel bármikor kinyithatja azt a könyvet, amiben a bűneim jegyzéke van. És végignézi azt a jegyzéket. Erről beszéltünk egyszer még hónapokkal ezelőtt, csak egy picit hagy emlékeztesselek benneteket erre. Az adós szolga példázata alapján. Az adós leveleink mind át vannak szegezve. Amikor odamész, akkor Krisztus megbocsájt. De az adós leveleket egy okkal elteszi. Azért, hogyha az igaz eltér az ő útjáról, olvassuk Ezékielnél, akkor semmi jó cselekedetére nem emlékszem. És az adós szolga visszakapta az összes átszúrt adós levelet, hogy oké, akkor ez újra érvényes. Ez egyedül a hetednapi adventista tanításban van benne. Minden más keresztény úgy tanítja, hogy Krisztus mindent eltörölt a kereszten. Azt olvasom a Bibliában, hogy Krisztus nem eltörölte a kereszten, hanem leemelte, hatályon kívül helyezte. De hogyha a gonosz visszatér az ő útjára. Mond egy másik képet is, elég gusztustalan egy ebéd előtt. Ha az ebb visszatér az ő rakádására. Ez az, amikor a keresztény ember visszamegy a régi életéhez. Akkor az Úr visszaadja a bűneit, azt mondja, tessék, itt van. De van még egy oka annak, hogy őrizgeti ezeket az átszúrt adós leveleket. Micsoda? Ne, ő nem akarja rád visszaterhelni ezt. Hanem azt mondja, meglátják a te szemeid a gonosznak megbüntetését, és végül rákerül Azázelre, és már megint a nagy engesztelési napnál vagyunk. Nézzétek, ha tudatában vagy annak, hogy a mennyben most pont ez történik. Ha annak tudatában élsz, hogy Jézus Krisztus hamarosan a te nevedhez érkezik a listában, de közben ismered őt, tudod, hogy ő milyen, tudod, hogy Krisztus maga a szeretet. Látod őt az evangéliumban, hogy viselkedett a tanítványai közt, és veled sem viselkedik rosszabbul, vagy szeretetlenebbül. Akkor tudod, hogy jó kezekben van az az adós levélköteg. Akkor tudod, hogy ez a valaki, aki most téged ítél, az egyben a barátod, és egyben az ügyvéded is. Tudjátok, az egész szentély szolgálatra sokszor úgy gondolok, mintha egy gyilkos lennék, akit éppen várja az ítéletet. És nem mehetek be a tárgyalóterembe. Mert a tárgyalóterem be van zárva. Messze vagyok a mennytől, nem látom. És kint tördelem a folyosón a kezemet, a padon ülve. De közben tudom, hogy a bíró és az ügyvéd ugyanaz a személy bent. Mert az ítéletet az atya egészen a fiúnak adta, és ő a mi ügyvédünk. És tudom, hogy ő az igaz tanú is. Mert ő az én tanúm. És az angyalok, akik az életem tanúi, ők is mindent odaadnának értem. Azt olvasom, hogy az angyalok is odaadták volna az életüket, de olyan élet, amely kölcsön kapott, amely örökölt, amely teremtmény, az nem adhatja az életét a teremtményért. Jézusnak magának kellett az életét adni. Képzeljétek el, hogy a tárgyaláson bent ilyen társaság van. De még egy jó hír van. Tudjátok, kit nem engednek be a tárgyalásra? A főügyészt. A vádolót. Én nem mehetek be, mint vádlott, de az a jó hír, hogy a vádoló sem mehet be. Már nem léphet be. Ilyen 2400 évvel ezelőtt még beléphetett. De abban a pillanatban, amikor Krisztus felkiáltott, hogy elvégeztetett. Megtörtént az, amit látott előre egy pár nappal korábban. Láttam sátánt lehullani, mint egy villámlást. Nézzétek, ez a nagy engesztelési nap. Kint ülsz a folyosón, várod az ítéletet, de tudod, hogy ki van bent. És tudod, hogy ki nincs bent. És tudod, hogyha az a főhügyész, az a vádoló, az mégis szólna egy szót, akkor egy mondatot hall. Dorgáljon meg téged az Úr, te sátán. Jézus így beszél azzal, aki téged vádol. Tudjátok, boldog nép az, amely érti, hogy mi történik most a szentek szentjében. Egy néhány évvel ezelőtt volt egy keresztségi tanítványom, nem, körülbelül néhány év, két éve körülbelül. És a fiú egyszer csak azt mondta, hogy ő nem akar velem tovább tanulni, mert szerinte Desmond Fordnak volt igaza. Tudjátok, Desmond Fordot emlegettem az előbb a könyv kapcsán. Ő volt az a adventista professzor, aki az 1970-es években kiállt a katedrára, és azt mondta, hogy 1844 vizsgálat ítélt, ez az egész butaság. És írt róla egy 900 oldalas tanulmányt. Zárójelben mondom, az evangélium mindig nagyon egyszerű. Amikor már 900 oldalt kell valamiről írni, ott már baj van. Ugye? Ez nem az ellen szól, hogy Ellen White meg 40 ezer oldalt írt. Az is azért van, mert baj van. Azt mondja, mivel hogy az emberek túl kevés figyelmet fordítottak erre az egyszerű kis könyvre. Ezért az Úr küldött egy kisebb világosságot, hogy végre visszatérjenek ugyanoda. De Desmond Fordnak nem volt profétai küldetése, mégis egy 900 oldalas nagy tanulmányt írt arról, hogy miért nem igaz az, hogy Jézus Krisztus pozíciót váltott, és belépett a szentélyből a szentek szentjébe. Miért nem igaz az, hogy a bűneink letétben vannak, és aztán esetleg visszaesznek ránk helyezve. Miért van az, hogy a Krisztus a kereszten mindent eltörölt, és innentől kezdve le van zárva? Egyetlen egy apró kérdésem van, hogyha Krisztus tényleg mindent befejezett, és már nincs több munkája, akkor minek ez a 2000 év? Ennyi vérrel, ennyi szégyennel az Isten nevére? Vagy a kereszt nevében mi minden történt az elmúlt 2000 évben, annél síralmasabb nincs? És ez a 2000 év nem arra kellett, hogy az evangélium mindenhová jusson, mert egyáltalán nem úgy néz ki. Ugye? Ha visszanézel a 2000 évre, nem így néz ki. Csak önmagában az a tény, hogy a kereszt óta eltelt 2000 év bizonyítja, hogy még valaminek történnie kell. Vagy ha ránézel arra, hogy a húsvét ünnepe után nem csak az első hónapban volt ünnep, meg a harmadikban, hanem a hetedikben is, az is mutatja, hogy a történelemben még valaminek történnie kell. Az 1844-es nagy mozgalom, ha csak önmagában ezt a mozgalmat nézed, az már mutatja, hogy valaminek történnie kellett, mert ember ilyen mozgalmat nem indít el. Az 1840-es évekről az általános iskolai és középiskolai tankönyvekben mind csak azt olvasod, hogy forradalmak és a reformkor és stb. Az egész egy trükk. A reformkor és ezek a nagy demokratikus fellendülések mind arra voltak jók, hogy eltakarják azt, ami akkoriban igazából történt. 1848-ban Magyarországon egy néhány ember börtönbe került, arról tudtak, ugye? Hát ugye kivonultak ott Petőfiék a múzeum elé, aztán néhányat lecsuktak. De még valakit lecsuktak, arról nem tudom, tudtok-e. 48-ban. Úgy hívták, hogy Rottmeier. Hallottátok már ezt a nevet?
Igen.
Ő volt az... Aki?
Magyarországon az
nem csak. Rottmeier János 1848-ban lecsukták. Miért? Mert az 1840-es években már Magyarországon is működött a bibliatársat, és ő bibliákat árult házról házra. De mint házról házra jár, ugyanúgy tevékenységet végzett, és abban a nagy forradalmi hangulatban őt is le kellett csukni. Már akkor bibliákat árult, aztán nem sokkal később ő lett Magyarországon az első. Baptista. Aztán ő lett az első adventista. Hol kezdte? Itt kezdte, ugye? Itt kezdődik minden. Elkezd Bibliát árulni, és utána nem tehet más, mint a nagyobb világosság irányában, és megérti a felnőtt keresztséget, és baptista lesz. És aztán tovább megy a világosság irányába, és nem tehet más, mint hetednapi adventista lesz. Mit is mond? Azt mondja, aki érti a kürt szavát, az mit csinál? Az ő orcájának világosságában jár, megy előre. És tudjátok, az igazak világossága olyan, mint a nap. Ugye? Mint a hajnal. Ugye? Nem áll meg egészen a délig. Ez a barátom azt mondta nekem annó, akivel keresztségre készültem, hogy ez az egész butaság. Jézus Krisztus, amikor meghalt és feltámadt, akkor hova ment? Fejét foglalt az Atya jobbján. És az Atya jobbjáról feláll és bemegy a szentek szentjébe? Boldog nép az, amely érti a kürt szavát, akkor válaszoljatok nekem. Jézus Krisztusról annyit olvasok, konkrétan Márk evangéliuma végződik, így Márk mindent úgy rövidre zárt, tudjátok. Azt mondja, hogy ekkor felemelkedett előlük, és ült az Isten jobbjára, pont. És nézzétek, ha Jézus Krisztus bement, és az Isten jobbjára ült, a trónon helyet foglalt, akkor hogy lépett be elé 1844-ben? Ha Jézus Krisztus húsvét után, ugye, 40 nappal, pünkösd előtt 10 nappal, felment és ült az Atya jobbjáról. Jézus Krisztus ül az Atya jobbján. Ugye, itt van az Atya jobbja. Az Atya ül, a Fiú ül. Akkor hogy megy be 1844-ben, hogy lép be az Atyához?
Úgy, hogy mentek
a... Az Atya megy be.
Dániel 7.
Dániel 7?
Uh-huh.
Egyáltalán nem mindegy, hogy milyen választ adunk. Mert nekünk az olyan egyértelmű, igen, Jézus Krisztus 1844-ben belépett a Szentek Szentjébe. Hol van megírva? A fiatalemberrel talán még ma is tanulnék keresztségről, hogyha akkor tudom ezt. Ha akkor tudok egy egyenes választ adni. Nem tudtam egyenes választ adni. Tudjátok, ez mekkora teher nekem? Nyilván imádkozom érte, meg az Úr vezeti őt, meg nem jelenti azt, hogy én kellek az ő üdvösségéhez. De boldog nép az, amely érti a kürt szavát. Tudjátok, hogy Ellen White azt írja, hogy minden hetednapi adventistának, azaz a végidő népének pontosan kell értenie a szentély szolgálatot. Egy újabb elméletet tömjünk a fejünkbe, hát nekem itt úgy tűnik, hogy ez az örök élet. Azt mondja, boldog nép az, amely érti. Érti a kürt szavát. A válasz egyszerű. Dániel 7. Dániel 7-ben azt olvassuk, hogy valami emberfia felhőkön az öregkorúhoz ment, de előtte három versen mit olvasunk? Dániel 7-9. Gyertek, nézzétek meg velem együtt. Dániel 7-9. Hangosan, Géza, nyugodtan olvastál.
Nézem, még királyi szépet képett meg, és az öreg körül leüle, ruhája hófehér, és fejének haja, mint a tiszta lapjú, széke tüzes láng, ennek kerekei égő tűz.
Így van. Ki az öregkorú?
Az atya.
Mit csinál az atya? Egy ige, tehát egy ige szófajú szó van benne. Mit csinál az atya?
Tüzes
láng. Az igét, amelyet a magyar ige szófajú szót kérdezem, tehát... Hangosan.
Leült.
Jól mondtátok, így van. Leült. Akkor eddig mit csinált?
Máshol volt.
Vagy máshol volt, ugye? Azt mondja, a székének mi van?
Kerekei.
Az gurul? Yeah. Van egy barátom, akinek meggyőződése, hogy biztos lesznek autók a mennyben. Még az atya trónjának is van kereke. Ugye? Az a kerekei égő tűz, az nekem gyanús, hogy ott arra a kerékre gondol, a kerekek a kerékben, amit Ezékiel lát. De nézzétek, az atya leül, és a fiú azt mondja, láttam éjszakai látásokban az ég felhőjében valami ember fia. Tudjátok, milyen gyönyörű szó ez itt? Nem azt mondja, hogy Ádám fia. Azt mondja, Ános fia. Énos fia jött. Nem Ádám fia, Énos fia. Tudjátok, hogy mind a kettő embert jelent. Ádám is, meg Énos is embert jelent. Csak Ádám azt jelenti, hogy a föld, földből, Énos azt jelenti, hogy a halandó. Ánus azt jelenti halálos seb. És itt Jézusra ezt a szót használja. Az a valaki, aki halandóvá lett értünk, aki átélte a halált értünk, akin halálos sebek vannak, és abból támad fel, de hordozza ezeket a sebeket, meg tudja mutatni, ahogy Tamásnak meg tudta mutatni, neked is meg fogja mutatni. Nézd meg itt a kezem. Ez a valaki belép elé az ég felhőiben. Nem lejön a földre az ég felhőiben, hanem belép elé. Akkor jön a következő kérdés, hol volt eddig az atya és a fiú? Mert azt olvasom, hogy Jézus miután felment a mennybe, leült az atya mellé. És itt azt olvasom, hogy egyszer csak, amikor eljön az ítélet ideje, mert itt az ítélet idejéről van szó, olvassátok el, azt mondja, hogy ítélők ülnek le, akkor az atya valahol máshol leül, és a fiú bemegy elé. Eddig hol voltak?
A szentélyből, és a szentélyből átmentek a
szentélyből. Tehát ezek szerint az atya is a szentélyben volt eddig.
Igen.
Hol?
Na, egy templom.
Az atya trónja hol van? Szentek szentje, Frigyláda.
Igen.
Biztos?
Igen.
Igen?
Igen.
Itt biztos, mert itt most leül. De hol volt addig? Kinyitod Jelenések könyvét, kinyitod Jelenések könyvét, és megtalálod az egész mennyei templomot. Megvan a kárpit, ugye, megnyitaték az Isten temploma, megláttaték az ő szentségének ládája. Megvan a kárpit, megvan a láda. Gyertyatartó megvan?
Igen.
Hol? Jelenések könyvében.
Az első.
Az első fejezet hét gyertyatartó között jár, igen. Hol van még? Negyedik fejezet, ugye?
Igen, igen.
Negyedik fejezetben hogy van a gyertyatartó?
Hogy hét
tűzlámpás. Ég, a?
Ég a
trón.
A trón.
Ahol? A trón előtt. Oké, megvan az illatétel oltára?
Igen,
a nyolcadik fejezetben fogja az angyal a füstölőt, leveti, onnan az oltárról veszi, az angyal oltárról. Mi hiányzik? Hol olvasunk jelenés a könyvben a szent kenyerek asztaláról? Nem olvasunk róla. Egy dolgot olvasunk. András, mondd még egyszer, hol van az a hét tűzlámpás?
A torony előtt.
Belépsz a templomba, hol van a tűzlámpás, a hét lámpás? A gyertyatartó.
Ja, jelenések kettőben.
Te úgy értem, ha belépsz a templomba, hol van? Bal oldalon. És azt mondja, a trón előtt van. Akkor hol a trón?
Jobb oldalon.
A jobb oldalon. Mi van a jobb oldalon? A szent kenyerek asztal. Na, akkor még egyszer. Hol van az Isten trónja a külső részben?
A
szent kenyerek asztala. Nem a helyén, hanem az. Mi van a szent kenyerek asztalán? 12 kenyér. Hogyan?
Sorban.
Törzsenként. Tehát 12 kenyér így letéve az asztalra. Nem. Egymáson vannak. Hogyan?
Hat.
Melyik a nagyobb stóc?
Egyforma.
Hány stóc van?
Kettő.
A főpap belép a templomba, és mit lát rögtön jobb oldalon? A szent kenyerek asztalát, két stóc kenyér, az élet kenyere. Ismertek valakit, akit úgy hívnak, hogy az élet kenyere? De hogyha Jézus az élet kenyere, és ő szakasztott mása az atyának, akkor az atya kicsoda? Ő is az élet kenyere. Képzeljétek el, hogy az Istennek két trónja van. Ül kint, 1840, vagyis hát 1811 néhány éven keresztül, még Jézus feltámadása után ott ültek kint. De egyszer az Isten helyet foglal bent. Nem tudom pontosan megmondani, hogy most ez a sekinával hogy van meg, stb. Azt egészen biztosan tudom, hogy jelenések könyve 4. fejezetében azt olvasom, hogy a gyertyatartó a trónnal szemben van. Ezt olvasom. És azt is tudom, hogy Jézus Krisztus az atya jobbjára ült. Ez azt jelenti, hogy egy kettős trónt kell keresni. De azt is tudom, hogy 1844-ben megláttaték az Isten szövetségének ládája, kinyílik a függöny, az atya biztos, hogy belép, Dániel könyve 7. fejezete szerint, és a fiú megáll előtte. Ezt is tudom. Több részletet nem tudok, de ez elég egyértelmű. Igen, a fiú az atya jobbján ült 1844-ig, most meg előtte áll. És ezt az egész hely változtatást Dániel könyve 7. fejezete leírja, de nem csak Dániel 7. Lapozzatok velem, és ez lesz majd a záróigénk. A 47. Zsoltárhoz. Azt olvasom a 47. Zsoltárban, ez Kórá fiainak Zsoltára. Ti népek mind harsogjatok, tapsoljatok, harsogjatok Istennek vígságos szóval. Mert az Úr felséges, rettenetes, nagy király az egész földön. Amikor megszólítja a népeket, és azt mondja, hogy rettenetes az Isten. És nyilván itt a pozitív rettenetre kell gondolni. Mire emlékeztet minket ez már megint? Melyik jelenések könyvebeli ige szakasz? A népek... Minden nép nyelvágazatnak elmondja, hogy az Úr felséges, rettenetes, féljétek az Isten, néki adjatok dicsőséget. Megint az első angyal üzenete. Mondom, Zsoltárokat nem tudod úgy kinyitni, hogy ne bukkanj rá az első angyal üzenetére. Azt mondja, alánk veti a népeket, nemzeteket lábaink alá. Hoppá, milyen ígéretet ad Izraelnek? Ez zárójelben mondom, kutatási terület, nyugodtan nézzetek után, amikor ilyeneket mond, hogy lábunk alá veti a népeket, akkor a nagy evangélium hirdetésre utal. Ha nézzétek meg, Izsaiásnál ez többször előfordul. De megyünk tovább. Kiválasztja nekünk örökségünket, Jákob dicsőségét, akit szeret. Csinál ilyet az Úr, hogy kiválasztja nekünk az örökségünket? Elmegyek, hogy helyet készítsek nektek. Látjátok? És mikor kiválasztja az örökségünket, és elkészül a hely, akkor nézzétek a 6. verset. Felvonul Isten, harson a szóval, és kürtzengés közt az Úr. Meglepetés, a harsona szó, nincs benne a harsona, hanem a riadó szó van ott. Ugyanaz a szó, amit olvasol Mózes 3. könyve 23. fejezetében, ugyanaz a szó, amit olvasol a 89. Zsoltárban, amit kürtzengésnek mond. De a következő szó, kürtzengés közt az Úr. Na ez itt a sófár. Felvonul Isten a riadó szavánál, a sófár zúgás között az Úr. Az Atya a sófár hangjára. Megszólal a sófár, akkor az Atya feláll, és nem egyszerűen elmegy valahova. Azt a szót olvasom ott, hogy felvonul. 1844. október 23-án, azon az éjjelen, amikor azt várták, hogy Jézus megérkezzen, ugyanazon a napon a mennyben megszólaltak a trombiták. Megszólalt a mennyei sófár. Ugyanaz a sófár, ami jelképesen a földön is megszólalt, hogy itt az ítélet ideje. Megszólalt a mennyben, és az Úr felvonult. És nézzétek, mit csinál? Felvonul az Úr, de hova? Énekeljetek Istennek, énekeljetek királyunknak, énekeljetek, mert az egész föld királya az Isten, a hatalmát a kezéhez veszi, az uralkodását megkezdi. Ezt olvasom Jelenések könyve 11. fejezetében. Isten uralkodik a nemzetek fölött. Isten ott ül, vagy odaül az ő szentségének trónján, vagy szentségének trónjára. 1844. október 22-e, vagy ha jobban tetszik, a 7. hó 10-én. Az Úr sófár szavánál felvonult és helyet foglalt az ő szentségének trónján. Az Atya belép a szentek szentjébe és helyet foglal. És ekkor belép elé a Fiú. A Zsoltárok könyvében benne van az egész Jelenések könyve. Benne van egész Dániel könyve. Csak egy kicsit szétszorva, egy kicsit nehezebb összerakni, mert utána kell nézni. Népek fejedelmei gyülekeztek össze. De nézzétek csak, nem azért, hogy az Isten ellen támadjanak, hanem mint Ábrahám Istenének népe. Látod, összegyűjti a nemzetek közül azokat, akik az övéi, mert Isteni a földnek pajzsai, magasságos ő, igen. Nézzétek, azt mondja nekünk a Biblia, hogy boldog nép az, amely érti a kürt szavát. A töredékéről beszéltem most az advent üzenetnek, és köszönöm szépen, hogy ilyen türelmesek voltatok. Ha nem tudnám, hogy az életünk múlik ezen az üzeneten, ha nem tudnám, hogy ez a jelenvaló igazság, rövidebbre vettem volna, de az életünk múlik ezen. A mennyben most Krisztus épp velünk foglalkozik. Nem csak úgy, hogy megtart, és megáld, és meghallgat, és ő az Úr, a te pajzsod a jobb kezed felől, hanem lerendezi végleg a törvényszegéseidet, végleg a bűneidet, összegyűjti egy csokorba. Minden átszúrt és minden kiegyenlített számlát, amit az ő vérével kiegyenlített életed során, amelyeket lefizetett ott a Kálvárián, most összegyűjti, és egy kötegben készül, hogy átadja kinek. És itt a kérdés. Neked, vagy Sátánnak? A te fejedre, vagy az Ázelbakjának a fejére? A főpap még bent tartózkodik a szentek szentjében, és hamarosan kijön. És a kérdés az, hogy a te fejedre teszi a kezét, vagy az Ázelbakjának a fejére? Látjátok, hogy az élet-halál kérdés? Boldog nép az, amely megérti a kürt szavát, és megszólal a kürt, Isten felvonul harson a szóval, helyet foglal. Már megtörtént, helyet foglalt. Nem tudod, hogy melyik nap következelte. Nem tudom, hogy melyik nap következek én. Arra hívlek benneteket, testvéreim, hogyha már eljött ez a nap, és hogyha már minden adott ahhoz, hogy megértsük, mi történik a mennyben, akkor legyen ez az elsődleges kérdésünk minden nap. Uram, hogy állok előtted? Hogyan állok előtted? Békesség van köztünk, megfogtam azt a békejobbot, vagy ma reggel megvetettem azt a békejobbot. Megragadtam a kegyelmet, úgy azt mondtam, hogy én így szeretem. Én így akarom folytatni. Testvéreim, én ma erre hívlak benneteket, kutassátok ezt a témát. Kutassátok, mert ebben van az örök élet. Boldog nép az, vagyis örök élete van annak a népnek, ami megérti a kürt szavát. Amen.